Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Talán a világ egyik leghíresebb és legjelentősebb tudósa, Nikola Tesla is meglepődne, ha el tudná olvasni a halála után több mint 80 évvel róla írott könyvet. És az is lehet, hogy izgatottan várná a végkifejletet. A műsor első vendége a könyv írója, Alexander G. Thomas, aki remélem, hogy mindjárt a valódi nevét is elárulja. A Nagy generáció második részében Bakró Nagy Maria nyelvész professzorral a nyelvi tabukról beszélgetünk. Arról, mit, hogyan kell kifejeznünk ahhoz, hogy politikailag korrektek maradjunk.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Ritkán vagyok olyan helyzetben, hogy felajánljam a vendégemnek, hogy a két neve közül melyiket szeretné használni a műsorban. Hiszen Alexander G. Thomas néven jelentette meg a Megszállottak, a Tesla hadművelet című könyvét, de ez nem az ön rendes neve. Elárulja?
Hogy ne elárulom, Matuscsák Tamásnak hívnak, és köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Tehát Matuscsák Tamás, akiről ugye én annyit tudok, hogy eredetileg önfogorvos, majd lett pénzügyi befektető, pénzügyi tanácsadó, rendezvényszervező, és ez a kötet, amit itt a kezemben tartok, ami az elmúlt héten jelent meg, ez az ön első könyve. És ezzel kapcsolatban először is azt szeretném kérdezni, hogy mondja el, hogy hol készítenek olyan gyűrűt, aminek halványzöld színe az érzelmek hatására vörösre változik?
Hát a létezik olyan drágakő, ami a könyvben is kiderül, Alexandrit nevű drágakő, de ezek mellett van 3-4 másik kőzet is, ami képes arra, hogy színt váltson, ami ugye nem feltétlenül az érzelmek hatására, hanem inkább a megvilágítás hatására, de én személyesen sajnos még nem vettem a kezembe ilyen követ, de amennyire hallottam másoktól, valóban a testhőmérséklet is befolyásolja a kőszínét, tehát ténylegesen észrevehető ilyesmi, és mint tudjuk, az érzelmektől a hőfok is megváltozik, tehát itt létezik ilyen kő.
Még akkor is, ha ő nem látott, csak írt róla.
Igen.
Valóban kiszabadultak-e az állatok a háború alatti bombázásban az állatkertből, és a kakadú riogatta az embereket az utcán?
Az állatkert honlapján van egy nagyon érdekes cikk, amely leírja a tényeket. Én ezt egy kicsi eltúloztam, már csak azért is, mert azt hiszem ez a cikk csak később került föl oda, mint ahogy én megírtam a könyvet, legalábbis én nem találtam rá. Én a nagyszüleim elbeszélése alapján hallottam azt, hogy bizonyos állatok kiszabadultak az állatkertből, és ezt elfogyasztották az éhező lakosok. Tehát én ebből próbáltam egy olyan leírást adni, ami kapcsolódik a történethez, és azt hiszem, hogy érdekes is.
Tényleg 1500 ócskás járta a háború alatt a fővárost, és vitte el az eladandó holmikat a Teleki téri tangóra?
Igen, ez tényadat. Igen,
tényadat?
Igen, van egy elég alapos tanulmány, ami erről szól, tehát én ezt próbáltam ezeket az adatokat egyébként minden tekintetben a könyvben, ami igaznak tűnik, az igaz is benne, azt hiszem, és ami pedig a fantázia műve, azt igyekeztem úgy eltúlozni, hogy az egyértelműen az legyen.
Igen, hiszen az eddig föltett kérdéseim és az ezután föltenedő kérdéseim is az ön könyvének tényeivel kapcsolatosak. Például arra is kíváncsi vagyok, hogy dolgozott-e Müller Lipót, a műegyetem professzora, a Teleki téri Vastelepen, miután zsidó származása miatt kitiltották az egyetemről.
Nem, Müller Lipót, ő kitalált szereplő, azonban azt hiszem, hogy nagyon sok Müller Lipótok dolgoztak ott is, és máshol is, akik ilyen helyzetbe kerültek.
A Hó Párduc nevű orosz mesterlövész valóban lelőtte Ahmad Durrani afgán gerilla parancsnokot, és a nála talált kincsekből vásárolt a fiának egy Stradivári hegedűt.
Ő is kitalált szereplő, de ez a merénylet, ez valóságos, sőt, ugye ezután egy másik merénylet is szerepel a könyvben, ami ugye egy alagútnak a robbanása volt Afganisztánban, vagy robbantása, az is egy valós merénylet, azonban nem vagyok a KGB-be beépülve olyan szinten, hogy tudjam, hogy kilőtte le az afgán elnököt, de valaki lelőtte, ez tény, és valaki pedig vett egy Stradivári hegedűt Bécsben, az is tény.
A
kettő között mi történt, azt megpróbáltam kitalálni.
Honnan tudta Nikola Tesla az önkönyvének valóságos főhőse, hogy Budapest belvárosában egy elfeledett pincerendszer rejtőzik?
Nikola Tesla első munkahelye 1881-ben Budapesten volt, ezt sajnos elfelejtjük, és ez az egyik oka, amiért megírtam ezt a könyvet, hogy magára Nikola Teslára és az ő magyar vonatkozásaira fölhívjam a szíves figyelmet. Tehát ő 1881-ben a Puskás testvérek telefonközpontjában volt főmérnök, ez volt az első munkahelye, ami a Fürdő utcában volt, ami a mai József Attila utca, és mivel az ő valamennyi felmenője szerb pap volt, tehát feltételeztem, hogy a szerb utcai templomba sokat járt, és a kettő között helyezkedett el a mai Haris közhelyén, illetve a környező házak helyén az úgynevezett Haris bazár, ami 1910-ben megsemmisült, és az alatt volt egy óriási pince, ami a mai napig ott létezik. Tehát mivel a történetbe ugye visszakerül Budapestre, ezért onnan tudhatta, hogy emlékezett rá, még ő járhatott a eredeti Haris bazárban.
Ami egy nagy áruház volt,
ugye? Nagy áruház volt, igen. Hát pontosabban egy ilyen mai bevásárlóközpontnak megfelelő valami volt.
Tehát ilyen már létezett Budapesten a 19. század végén.
Hát már, igen, tehát 1866-ban épült, és ez egy ilyen fémvázas, a nyugati pályaudvar fémvázát, ha elképzeljük, egy ilyen üveges valami volt, amiben rengeteg üzlet kapott helyet, illetve más, például fogorvos is.
Például fogorvos, hogy az ön eredeti szakmájánál maradjunk, de ön honnan tudta, hogy Budapest belvárosában létezik ez az elfeledett pincerendszer, ami a később leégett Haris bazárból megmaradt?
Igen, ahogy ön is említette, foglalkoztam rendezvényszervezéssel, illetve idegenforgalmi projektekkel, és a pince akkori tulajdonosa megkért engem, hogy próbálja kitalálni valamit ennek a pincének a idegenforgalmi hasznosítására.
Azért most mondjuk el, hogy ez a pince nagyjából mekkora, ezt én nem is tudom.
Tehát ez a Váci utcától egész a Petőfi Sándor utcáig terjedő 150 méter hosszú és 12 méter széles pince, aminek egy része ugye régóta meg van nyitva, ahova a mozgó lépcső vezet le a Váci utcából, ahol most szuvenírboltok működnek, de ez körülbelül az egyharmada, vagy még annyi se, ami évtizedek óta, most már szerintem 2 évtized óta megnyitásra került, de a mögötte levő gyönyörű rész is föl van újítva, ki van takarítva, de ott a tudomásom szerint mai napig nem történik semmi. És tehát így ismerkedtem meg ezzel a pincével, és ott elkezdtem Teslában gondolkozni.
A pincében, Teslában?
Igen, igen, igen. Mert amit kitaláltam volna oda, az egy ilyen a teleportációra alapuló látványosság lett volna, mivel hogy a külföldi turisták nem hajlandóak az Istennél se vidékre lemenni, tehát hogy ha már Budapesten vannak, akkor megadjuk nekik virtuálisan a lehetőséget arra, hogy végigjárják a mi szép vidéki tájainkat és városainkat, illetve a magyarok is megnézhessenek külföldi tájakat. És ahogy ezzel elkezdtem foglalkozni, ugye a kor is az volt, amikor Tesla itt járt, és rájöttem, hogy minden találmány, amit ott felhasználnék, az eredetileg Nikola Tesla találmánya volt, vagy annak a továbbfejlesztése.
Igen, eddig csupa olyan kérdést tettem föl, ami a könyvvel kapcsolatos, és igazából ez is a könyvvel kapcsolatos, de nem közvetlenül, hogy önnek hányasa volt fizikából.
Elég jó jegyeim voltak mindig fizikából, ugyanis az orvosi egyetemre biológiából és fizikából kellett felvételizni. A 4-eseim, 5-öseim voltak, de hál' Isten pont a felvételin ott 5-ösöket kaptam, mind írásbeli, mind szóbelire, ami ugye akkor az érettségi jegy is volt, úgyhogy fizikából elég jó voltam, de ennél sokkal nagyobb volt az érdeklődésem, mint a tudásom.
Ezt azért kérdeztem, mert én nem akarok dicsekedni azzal, hogy nekem hányason volt, nem volt 5-ösöm fizikából, de a könyvet olvasva azért sokszor kerültem egy kicsit nehéz helyzetbe, de az számomra kiderült, hogy önnek kedvence volt a fizika. Nyilván, ahogy Teslával foglalkozott is, elég nagy teret szentel a könyvben az ő találmányainak, illetve annak a magyarázatának.
Igen, de azért ne ijesszük el se a hallgatókat, se az olvasókat, tehát ez nem egy tudománytörténeti leírás, hanem egy remélem izgalmas regény, amiben szerelmi szálak is legalább olyan intenzitással működnek, mint a fizikai találmányok, de hát természetesen Nikola Tesláról nem lehet úgy beszélni vagy írni, hogy ne emlegessük a találmányait. Engem érdekel nagyon a fizika, de mint, hogy úgy mondjam, mint felhasználót, és ezen kívül millió más is érdekel, tehát ez egy részterület ezen belül. Itt nyilván ennek alaposan utána néztem, és annyira elegendő volt a tudásom, hogy azt hiszem, hogy én megértettem, és csak azt írtam le, amit igyekeztem úgy leírni, hogy más is megértse.
Ha már a szerelmi szálat is említette ebben a könyvben, akkor még egy gyors kérdés. Valóban volt-e kapcsolata Nikola Teslának nagybátyja feleségével?
Nem tudok róla, ez ő egy kitalált személy, annyiban nem kitalált, hogy a nagybátyjának valóban volt egy Paulina nevű felesége, akivel valóban voltak gyerekeik, és ők valóban itt éltek a Budapesten, illetve a környékén. De arról nem tudok, hogy Teslának lett volna, csak valahogy megpróbáltam azt a lehetetlen állapotot megmagyarázni, amit Teslát a nőköz fűzte, illetve nem fűzte.
Vagyis, hogy miért nem volt igazából női társa annyi éven keresztül, erre gondol?
Igen, tehát ő neki számos nagyon furcsa tulajdonsága, illetve szokása volt, és az egyik, amit feljegyeztek róla, hogy ugyan vannak bizonyos nőkhöz fűződő kalandok, hogy úgy mondjam, de ezek is egy kicsit így rejtélyesek, és a szemmel láthatólag őt nem érdekelte igazán ez a téma, tehát ő annyira
a
emberiség...
A váltakozó áram jobban érdekelte.
Nem, őt az emberiség érdekelte, és az egyes emberek nem érdekelték, én ezt szűrtem le abból, amit tört róla megtanultam.
Folytatjuk mindjárt Matoscsák Tamással.